Az Úr legyen veletek. Evangélium. Ebben az időben, amikor János látta, hogy Jézus közeledik feléje, az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ő az, akiről én azt mondtam, utánam jön egy férfi, aki megelőz engem, aki előbb volt, mint én. Én sem ismertem őt. Láttam, hogy az égből, mint egy galamb, leszáll rá a lélek, és rajta marad. Én sem ismertem őt, de aki küldött, hogy vízzel kereszteljek, azt mondta nekem, akire látott, hogy rászáll a lélek, és rajta marad, ő az, aki lélekkel keresztel. Én láttam és tanúskodom arról, hogy ő az Isten fia. Ezek az evangélium igények. Kedves testvéreim, vissza Jézus keresztelésének az eseményéhez. Magán életének a szférájából kilép, a közösség elé, és azután ettől kezdve nem tér vissza Mária házába, hanem éli a vándor apostolnak az életét, és hirdeti, hogy elközelgett Isten országa. És ennek a nyilvánosság elé lépésnek, ennek egy ilyen ünnepi eseménye ez, hogy elmegy a keresztelőhöz, és azután megkeresztelkedik, odaáll a bűnösök közé. És hogy valami fajta kinyilatkoztatást kap ő is, meg körülötte azok, akik jelen vannak, egyfelől ugye a keresztelő maga rámutat, hogy ő az, aki vízzel, nem vízzel, hanem tűzzel vagy szentlélekkel fog keresztelni, és másfelől pedig megnyílik az ég, és az Isten is tanúsítja, hogy az ő küldötteként fog hozzá Jézus az ige hirdető tevékenységéhez, evangélium hirdető tevékenységéhez. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik. A mai evangélium a János evangéliumából való, és itt fölhangzik ebben a mind a négy evangélista által kicsit különböző szavakkal elmondott jelenetben egy olyan mondat, amit mi újra meg újra mondogatunk a szentmiségben, valahányszor csak bemutatjuk a szentmisét. A keresztelő, amikor látja, hogy Jézus közeledik hozzá, akkor úgy így szól, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És aztán később is megismétli ezt, hogy ő az Isten báránya, ez a férfi. Nagyon érdekes ez a többi evangéliumban, ez a megszólítás, vagy ez a kifejezés nem szerepel, és János is, ugye a negyedik evangélista se nagyon veszi újra elő Jézusnak ezt a megjelölését. De az egyház nagyon ragaszkodik hozzá, a szentmisében újra meg újra ekként köszöntjük Jézust, ekként emlékezünk rá, hogy ő az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. A új biblikus kutatások, illetve a Bibliával kapcsolatos kutatások nagyon érdekes megvilágításba helyezik Jánosnak ezt a mondatát. Az ember úgy elgondolkodik, hogy önmagában, hogy vajon csak ugyan mondta ezt János, hogy Jézus az Isten báránya. És ha nem mondta, akkor miért mondja az evangélista, ha megmondta, akkor miért nem mondják a többiek is. Vajon nagyon meglepő szókapcsolat lehetett-e, amit vagy szóról szóra ezt mondhatta-e János akkor, amikor Jézus köszöntötte. Ezek a modern biblikus kutatások ugye az elmúlt évtizedekben föltártak egy régi nagy emlékanyagot, amelyet a kumráni barlangokban találtak meg, ugye, vagy hát ugye rejtek helyeken, hova elrejtették őket háborúk elől olyan zsidó közösségek tagjai, akik ott olyan remete életet éltek, és nagyon nagy író tevékenységet folytattak, sokféle szent iratot összegyűjtöttek, már lemásoltak, megőriztek. Ezeket, amikor onnan elmenekültek, akkor ugye lezárták, elrejtették ilyen barlangokba, majd visszajönnek. Sose tudtak visszamenni többet, de évezredek múlva ezek az elrejtett tekercsek előkerültek, és nagy figyelemmel ki lehetett bontogatni őket. Az az érdekes, hogy ezeket a tekercseket Krisztus előtt helyezték ott el, és ezekben is szerepel már ez a kifejezés, mint egy jövendőlés, hogy el kell jönnie az Isten bárányának, aki majd ugye a világot üdvözíti. Hoztam is két szöveget. Benne teljesedik be a mennyei jövendőlés az Isten bárányáról és a világ üdvözítőjéről. Az, aki bűn nélkül, szeplő nélkül való, föláldoztatik a bűnösökért. Az, aki bűn nélkül van, meghal az istentelenekért, a szövetség védében, a pogány nemzetek és Izrael üdvösségéért, lerontja Béliált és annak szolgáit. Vagy a másik jövendőlés, csak nem szóról-szóra így hangzik, azért ti gyermekeim, tartsátok meg az Úr parancsolatait, és tiszteljétek Lévit meg Júdát, mert az ő leszármazottai közül születik nektek Isten báránya, aki üdvösségére lesz az összes nemzeteknek és Izraelnek. Mert az ő királysága örök királyság lesz, amely nem múlik el, és az én királyságomnak köztetek vége lesz, mint egy kunyhónak a szőlőben, amely egy nyáron összedől. Krisztus előtt ilyenféle várakozásokkal fogalmazottak meg a hívő, Istenben hívő és a megváltás reményét őrző zsidóságban. És ez a kifejezés, hogy eljön egy ember, aki bárányhoz lesz hasonló, tehát szelíd lesz, nem fog harcolni, nem fogja fölemelni a szabát, vagy pláne nem erőszakkal ront rá az ellenfeleire, hanem inkább hagyja, hogy ő vele bánjanak el azok, akik erőszakosok, és áldozattá lesz, és a vére árán szerez megváltást, és mégis így uralkodni fog. És a tettei, a áldozata nem csak Izrael számára, tehát a Ószövetség választott népe számára nyitja meg a újjászületésnek, vagy a megtisztulásnak az útját, hanem a nemzetek, vagyis a pogány világ életét is átalakítja, előttük is megnyitja annak a lehetőségét, hogy Istenre, az egy Istenre, világot teremtő és az embereket szerető Istenre rátaláljanak. Ez ilyen formában Krisztus előtt már megfogalmazódott, mint jövendőlés. Tehát a keresztelő, amikor Jézust meglátta, akkor nem neki kellett kitalálnia ezt a megjelölést, ilyen kicsit váratlan szavakkal illesse Jézust, hanem azt jelentette ki, hogy az a várakozás, ami már él az emberekben, és aminek ezt a megfogalmazását talán a körülötte lévők ismerték, ez ebben az emberben lesz igazság, ez ebben közeledett el hozzánk. Az, aki itt most megjelenik, az nem csak szent lélekkel keresztel, hanem ilyen bárány lesz, aki elveszi a világ bűneit. Nem úgy veszi el, hogy eltussolja, vagy nem úgy veszi el, hogy megbünteti, hanem úgy, hogy áldozattá lesz, és a vére árán szerez engesztelést ezekre a bűnökre, és tisztítja meg tőlük az embereket, nem csak a zsidókat, nem csak egy szűk kört, hanem az egész emberiséget. Ugye megint ez a bárányhoz fűződő hagyomány, a zsidók húsvétkor bárányt öltek, és bárányt ettek, és a bárány vérével megkenték az ajtófélfát, annak az emlékére, hogy akkor, amikor az egyiptomi fogságból kiszabadultak, akkor is az utolsó este egy ilyen bárányt kellett megölniük, elfogyasztaniuk, hogy neki készülődjenek az útnak, és már sietve ették, nem is volt megfőzni, hanem nem is lehetőségük a húst, hanem megsütötték, azt ették meg közösen, annak a vérével kenték meg a szemöldökfát, hogy az öldöklő angyal, amelyik körbe jár, hogy egyiptomi családok elsőszülötteit megölje, és ezzel kényszerítse őket arra, hogy engedjék el az izraelitákat, hogy elmenjenek és szabad életet éljenek eztán. Hát ez az öldöklő angyal akkor meglátta ott a bárány vérét, és nem tért be abba a házba. Izraeliták elsőszülötteit nem pusztította el az Ószövetségnek az elbeszélése szerint. Ez a bárány és a bárány vére ilyen fontos szerepet játszott a későbbiekben is. És ez a bárány vére az ott nem az oka, hanem a jele annak, hogy hát itt nem kell az öldöklőnek betérnie, mert itt izraeliták laknak. De a későbbi gyakorlatban arra is gondolt, hogy az vérnek az áldozat, hát ugye tisztulásra szolgál, a bűnöktől való szabadulásnak. Nem csak a jele, hanem az okozója is. Ezek játszanak közre egy ilyenfajta képnek a megszületésében. És nagyon érdekes, hogy azt mondtam az imént, hogy a negyedik evangélista se sokszor emlegeti, hogy Jézus az Isten báránya, de érdekes az, hogy akkor, amikor arról ír aztán a negyedik evangélium írója, hogy Jézust megfeszítették, és leírja, hogy hogyan hal meg a kereszten, akkor hangsúlyozza azt, hogy akkor, amikor hát ottan a római katonák megnézték a megfeszítetteket, azt akarták, hogy hát most már befejeződjék a kínjuk, mert vége van a napnak, és alkonyatkor már nem akarták, hogy fönnmaradjon a testük a kereszten, akkor a másik két megfeszítettnek, két latornak a lábszárát eltörték, hogy siettessék a halálukat. De úgy látták, hogy Jézus már meghalt, tehát az ő lába szárát nem törték el, biztonság kedvéért szíven szúrták, és a szívéből vér és víz folyt ki, de a csontjai megtöretlenül maradtak. És ezt azért emlegeti valószínűleg ilyen pontosan a negyedik evangélista, mert vissza akar utalni rá, a báránynak a csontját sem volt szabad megtörni, amit áldozatul vagy húsvéti lakomaként bemutattak, elfogyasztottak. És ezzel megint jelezi ezt, hogy ez a Krisztus úgy hal meg, mint húsvéti bárány. És hogy a kiomló vére az valamiképpen az egész világ üdvösségének a forrása vagy az okozója. Erre gondolunk, amikor a Szentmisében Jézus Isten bárányaként köszöntjük, és amikor a miséző pap fölemel, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Nem felhánytorgatja, nem csak mint valami tanító mester, hát figyelmeztet rá, hogy bánjuk meg, ne vétkezünk, és szedjük össze magunkat, hanem mint hogyha ez a vér, ez lemosná a lelkünkről a bűneinket, és azután megtisztít bennünket a bűntől, Krisztus nagyobb szeretete, ha mi ebbe a szeretetbe, mint egy hát bele merítjük a szívünket, vagy a homlokunkat, életünket, megtisztulunk benne, és azután akkor újjászületünk. A kegyelemnek, az Isten kegyelmének a forrása ez, hogy Krisztus meghal értünk, és a vére árán szerez nekünk megbánást és újjászületést és kegyelmet az Isten előtt. Kedves testvéreim, gondolunk erre, és aztán akkor, amikor visszatér hozzá a liturgia a Szentmisében, a hogy Isten bárányát köszöntsük, akkor ilyen élő hálával fordulunk hozzá. És aztán egy kicsit úgy is, arra is gondolunk, hogy nekünk is mondta, hogy úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ez nem azt jelenti, hogy szét fognak tépni minket, és aztán el kell pusztulnunk, mert gyöngék vagyunk, és gyöngeségbe öltöztetett minket az, aki hát ugye a mesterünk lett, hanem éppen ez a gyöngeség az erőnk, ez az Istennek az ereje, hogy nem nekünk kell a magunk, hát nem tudom, hogy vitézségével túltenni másokon, hanem ez a bárány üdvözítőbe vetett bizalmunk, ez tesz képessé arra, hogy akkor is, amikor elvadul a világ, vagy önzővé, vagy riadtá, vagy ügyefogyottá válnak az emberek, akkor is higgyünk a jónak az erejébe, és tudjunk szeliden, alázatosan, egyszerűen élni, alkalomattán áldozatokat is vállalni, nem vérünket ontjuk, de mégis inkább az áldozatoknak, a nagy lelkiségnek az útján járunk, mint hogy a magunk kis igazáért mindig szót emeljünk, és aztán ugye veszekedjünk, és tovább. És ez a nagy lelkűséggel tudunk az emberek javára lenni, nevelni őket a jóra, megbátorítani őket arra, hogy nem pusztulnak bele abba, ha egy kicsit az önzésükből kilépnek, és aztán igazán szeretettel a más egymás javát keresik, és nem a magukért. Valami ilyesmit jelent Jézusnak ez a bárány szerepe. És azután így van az, hogy ugye, hogy rászáll a lélek, és rajta marad, és azután ezért lehet az, hogy lélekkel kereszteljen, és hogy Isten fiaként lépjen a világba. Mi is, kedves testvéreim, nem csak, hogy megkeresztelkedtünk Krisztus keresztségében, hanem ennek az életstílusnak a követésére kaptunk meghívást, hogy ennek a Krisztusnak a tanújiként, az ő megváltó művének a tevékeny vállalóiként tudjunk élni, és legyen bennünk erő is ahhoz, hogy akkor, amikor rosszra csábítanak, akkor annak ellene mondjunk, de ugyanakkor legyen bennünk hajlékonyság, meg derű, meg alázat ahhoz, hogy ne mindig követeljük csak, hogy mások szedjék össze magukat, vagy térjenek ki az utunkból, vagy adják meg, amivel tartoznak nekünk, hanem alkalom adtán meg tudjunk nagy lelkűek lenni, meg kedvesek, akkor is, amikor mások esetleg önzők, vagy gorombák, és ezzel tudjunk előttük valamiképpen a jónak a hatalmáról megjelenő példát adni. Nem a hangosaké, és nem az erőszakosaké az ország, vagy a világ, vagy az emberiségnek a jövője, hanem a szeretetben élő embereké, akik hajlandók arra, hogy a bárány tanúi legyenek a világban. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, aki fogadtatok.